Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, advent harmadik vasárnapján, az Isten tiszteletünk kezdetén dicsérjük Istent a 296. számú dicséret első versének éneklésével. A 296. dicséretnek az első verse így kezdődik: szép, tündöklő hajnalcsillag. Helyünket elfoglalva, folytassuk tovább Isten tiszteletünket énekléssel. A 304. dicséretet énekeljük. A 304. dicséretnek az első és második verseit. A 304. dicséret első verse így kezdődik: kapuk, emelkedjetek. Hallgassuk meg református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit.
50. úrnapja. 125. kérdés. Melyik a negyedik kérdés? Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Azaz, adj meg nekünk mindent, amire ebben az életben szükségünk van, hogy ezáltal megismerjük, hogy egyedül belőled fakad minden jó, és hogy áldásod nélkül sem törődésünk, sem munkánk, sőt, adományait sem válnak hasznunkra. Ezért fordítsuk el bizalmunkat minden teremtménytől, és egyedül csak beléd vessük.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, melynek alapján közöttetek az ő üzenetét hirdetni kívánom, és mely megvan írva Péter első levelében, az első levél harmadik részében, harmadik rész első 7 versében így. Ugyanígy ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket, felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre. Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, arany ékszerek felrakása, vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere, szelíd és csendes lélek el nem múló díszével. Ez értékes az Isten előtt. Egykor a szent asszonyok is, akik az Istenben reménykedtek, így díszítették magukat, engedelmeskedtek férjüknek, ahogyan Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, és urának nevezte őt. Az ő leányai lesztek, ha jót tesztek, s ha nem féltek semmiféle fenyegetéstől. És ugyanígy ti férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk megszólítására, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Neked köszönjük meg, hogy a te kegyelmedből itt lehetünk a te házadban. Köszönjük, Urunk, megtartott életünket, köszönjük, hogy visszatekintve is láthatjuk, hogy nem a bűneink szerint bántál velünk, hanem a te kegyelmeddel hordoztál. Köszönjük, hogy türelmesen szólítottál, hívtál, hűséges voltál hozzánk és kitartottál mellettünk. Köszönjük, hogy az evangéliumnak az üzenete nem halványult el, hanem újra és újra megszólított bennünket, hogy téged kövessünk. És köszönjük, Urunk, hogy szent lelked által munkáltad bennünk az érdeklődést, hogy figyeljünk, és adtad nekünk a hitet, hogy elfogadjuk a te szeretetedet, és veled örvendezzünk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy te megtartod az ígéreteidet, és köszönjük, hogy amint megígérted, elküldted a világ megváltóját oda, ahová előre megmondtad. És köszönjük, hogy mindez nem csak egy régi történet, hanem a mi életünk is részesévé lett ennek, hiszen mi ebben a hitben élünk, ebben a hitben reménykedünk, nem a múltban, hanem a jelenben is és az eljövendőben. Urunk, te látod az életünket, látod mindennapjainkat, kérünk, hogy szent lelked által a te igédben szólj most hozzánk, áld meg és szenteld meg a mi Isten tiszteletünket. Jézus Krisztusért kérünk, atyánk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 166. dicséretet énekeljük, a 166. dicséretnek az első versét, és amíg a 166. dicséret első versét énekeljük, addig a gyerekek a gyermekisten tiszteletre mennek a templomszint alatt található gyülekezeti terembe. Kérem, hogy majd figyeljenek az indulásra, rögtön most el is indulhatnak. Így kezdődik a 166. dicséret, Urunk Jézus, fordulj hozzánk!
Thank you.
Istennek igéjét olvasom, melynek alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával és várásával üzenetét hirdetni kívánom, és amely megvan írva a felolvasott szakaszban, Péter első leveléből, a harmadik részből, most újra olvasom az első, második és hetedik verseket. Ugyanígy ti asszonyok engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket, felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre. És ugyanígy ti férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban! Sokszor úgy tűnik számunkra, hogy valami új dolog történik a világban, valami olyan, ami nem volt, és nekünk olyan kihívásokkal kell szembenéznünk, amelyek korábban nem fordultak elő. Napokban jelent meg a keresztjén egyházaknak, a történelmi keresztjén egyházaknak, és hát érdekes módon még a zsidó felekezeteknek egy közös nyilatkozata a házasságról. Arról, hogy milyen fontos a házasság, mégpedig ennek a bibliai formája, egy férfi és egy nőnek a szövetsége, amelyet Isten ilyennek rendelt, és hogy megfogalmazza ez a közös nyilatkozat azt, hogy az egyházak elkötelezik magukat, amellett, hogy ehhez ragaszkodnak, és elsősorban úgy, hogy azok, akik ezeknek az egyházaknak a tagjai, mi is, mint reformátusok, kitartunk ezek mellett a formák és ezek mellett az értékek mellett, nem csak a hangoztatásával, hanem az életünkkel, a példánkkal, és hogy ezt gyakoroljuk ilyen módon. Szóval úgy tűnhet, hogy ez most valami új dolog, és bizonyos tekintetben hát új dolog is, mármint azok a kihívások, amelyekre ez válaszként megjelent, és amelyekre reagálnia kellett a történelmi felekezeteknek a Biblia alapján. Azonban azt gondolom, hogy mindannyian tudjuk, hogy igazából a család, az emberi kapcsolatoknak a kérdése, ez nem csak most van olyan helyzetben, amikor sokszor válságos pillanatokat élünk meg, és itt most nem úgy általában, hanem a magunk családjában, a magunk környezetében. Hanem így volt ez, én emlékszem, gyermekkoromban se volt minden habostorta, és hogyha visszafelé megyünk, akkor azt látjuk, hogy a történelemben is azért nem igaz az, hogy régen minden jobb volt, mert ott is voltak nehézségek. És erre itt egy példa az, hogy Péter levelében is már akkor, az akkori közösségnek le kell írni, hogy milyen módon éljen a keresztjén ember. Nyilvánvaló, hogy más példák voltak egyrészt, másrészt nem csak más példák, hanem szembe kellett akkor is nézni a bűnnel. Az akkori gyülekezetek tagjai sem lettek azonnal szentek, mármint ebben az értelemben, már ugye a gyülekezetek tagjai szentek, azt tudjuk, hiszen mi szentek vagyunk, mégpedig úgy, hogy Istennek a népe, tulajdon népe, ami az Istené, a szent, az az ő tulajdona. De olyan módon azonban nem, hogy tökéletesek, és mindent úgy teszünk, ahogyan Isten jónak látja, hanem mi magunk is követünk el hibákat, mi magunk is belecsúszunk bűnökbe, és ez még kellemetlenebb, hiszen Isten gyermekeiként tesszük ezt, nem a tudatlanság idején, és milyen jó az, hogy újra és újra odaállhatunk az urasztala elé, és újra emlékeztethet bennünket a kenyér Krisztus megtöretett testére, a bor értünk kiontott vérére, emlékeztethet bennünket, hogy akkor is, mégis az ő tulajdonai vagyunk. Mindezek ellenére is hozzá tartozunk, az ő követői vagyunk, az ő népe vagyunk, az atyának a gyermekei vagyunk. Szóval a hívő ember is, akkor is, ma is nehéz kihívásoknak néz elébe. Néha egyszerűbb szavakkal mindezt megfogalmazni, mint ahogy az életben ezeket megélni. nehéz helyzetek, akkor, amikor a családokban és hát az egyéni életünkben, a család tekintetében találkozunk problémákkal, nehézségekkel, bűnökkel, hibákkal és küzdelmekkel. Nem csak a házasságról beszél egyébként, hanem ez egyfajta, úgy hívják az a neve ennek, hogy házi tábla, a körbe járja, hogy kik hogyan engedelmeskedjenek itt, hogyan kell engedelmeskedni a felsőbbségnek, mit tegyenek a szolgák, mit tegyenek az urak, mit tegyenek a házastársak, egyáltalán ebben az új helyzetben hogyan éljenek. Mi ez az új helyzet? Ez az új helyzet, hogy Isten gyermekei lettek. Ez egy új helyzet, ez egy másik helyzet, mint az összes többi. Mert hogy az Isten gyermekei az ő szövetséges népe. Egy kicsit nekünk olyan furcsa ez az egész történet, mert mint ez a helyzet, ahogy hogyan vagyunk mi Isten szövetséges népei. Nem úgy értem, hogy ne tudnánk ezt elméletileg, de a gyakorlatban mégse igen gondolunk erre, vagy nem látjuk át, hiszen alapvetően egy olyan múltból érkezünk, egy olyan múlt van mögöttünk, ahol valamikor még annak az emléke van, hogy a társadalomnak a többsége, hát színleg, vagy szívből, vagy szintből, de mindenképpen valami módon a keresztény egyházakhoz kapcsolódott, vagy legalábbis ebben a kultúrkörben követte az életét, vagy vitte az életét. És valahol ez a gyakorlatilag ez a mindenki keresztjén, majdnem ez a kép az, ami itt van mögöttünk, ez a hamis kép, mert ugye akkor sem volt ez teljesen így, de azért mégiscsak volt egy korszak, amikor nem volt meg a mi és ők ilyen élesen, mint ahogy ma meg kell értenünk. Itt a mi és ők, ez nem azt jelenti, hogy jók és rosszak, nem azt jelenti, hogy különlegesek, meg nem különlegesek, hanem hívők és nem hívők. Ugye ezek között azért mégiscsak kell különbséget tenni, mert a nem hívők felé hirdetni kell a megtérést. Tudnunk kell, hogy ők is vannak. Mert hogyha nem tudjuk, hogy vannak nem hívők, akkor nem kell velük foglalkozni, de sajnos vannak, és kell velük foglalkozni, mert el kell nekik mondani, hogy Jézus Krisztusban van megtérés, van bűnbocsánat, és van örök élet. Ez a sajnos, ezt csak úgy mondtam, mert igazából mindig is voltak, mindig is lesznek, ez a keresztény élethelyzet. Szóval nem tűnik fel olyan egyértelműen, mint az Ószövetségben egyértelmű volt, hogy van az én népem, ahogyan mondta Isten, vagyis az ő népe, amit kiválasztott, amivel szövetséget kötött, és vannak a többiek. És a kettőre nem ugyanazok a szabályok érvényesek. Mert az ő népére a 10 parancsolat érvényes, és az Istennek a törvénye. A többiekre pedig, hát ott az egy egészen másik kategória. Bizonyos tekintetben Izraelnek is az volt a feladata, hogy példa legyen, az Istenre mutasson a hitével, az engedelmességével, hogy a többi nép is megláthassa az Istennek a dicsőségét, az egyetlen Istennek a dicsőségét, hogy a bálványoktól, a sötétségből a világosságra jussanak. Nekünk, minthogyha ez nem lenne olyan magától értetődő, hogy mi nem csak úgy vagyunk, hanem mi az Isten választott népe vagyunk. Pedig oda van írva a Bibliának a második részére, hogy új szövetség. Hogy Isten egy új szövetséget köt mindazokkal, akik hisznek benne. Jézus Krisztusban a megváltottakkal, akik ezt a megváltást elfogadják, egy új szövetséget köt, egy új népről van szó. És mi vagyunk ennek a népnek a tagjai. És ugye minden népnek vannak tagjai, és valahol vannak olyanok, akik nem tagjai annak a népnek. De akár, ha az állampolgárságot is tekintjük, vannak olyanok, akiknek van magyar állampolgársága, és vannak olyanok, akiknek nincs magyar állampolgársága. De bármilyen más állampolgárságot is mondhattunk volna, de ugyanígy vannak, akik mennyei polgárok is, vagyis az Istennek a népéhez tartoznak, és vannak olyanok, akik reménység szerint, a reménység itt a mégre vonatkozik, még nem azok, de majd azok lesznek. De a kettő között van különbség. És az a nép, amelynek szól a Péter levele, az a kiválasztott nép, az Istennek a népe, annak egy másik kategória, ott egy másik helyzet van, másfajta szabályoknak kell megfelelnie, Istennek kell engedelmeskednie. Vagyis rájuk, ránk az Istennek az útmutatása, törvénye vonatkozik. A többiektől ezt nem tudjuk számon kérni, mi tudjuk, hogy mi a jó, mi a rossz Isten szerint, nem tudjuk tőlük számon kérni, mert milyen alapon. A többiek, azok még nem ismerik az Úristen kegyelmét, ők nem tagjai ennek a szövetségnek. Na de nem is kifelé, hanem befelé akartunk figyelni, És mégpedig arra, hogy bizony, akik Isten gyermekeivé lesznek, azok számára Isten útmutatása érvényes. És ez az útmutatás, ez nem csak úgy érvényes, hogy a lelki, a szavakban történő megnyilvánulásban, hanem a mindennapi életben is. Mindennek ott kell lennie mindenben Isten akaratának. És elsősorban pont ez adja a Bibliának az aktualitását, hogy azzal foglalkozik az a fő témája, amely az embernek az élete. És az embernek az élete, a mi életünk alapvetően nem változott meg abban a tekintetben, hogy az emberi kapcsolatainkat próbáljuk megélni különböző helyzetekben. És hogy ezekben jelen van a bűn, és hogy vannak gondok és nehézségek. Nem változott meg, ma is így vagyunk különböző helyzetekben, és különböző küzdelmek között. Vannak olyanok, akik a házasságban élnek át nehézségeket, nem tudnak békességet teremteni, ahol nem tudják egymást megérteni, és ott van a nagy feszítés benne, hogy akkor mi legyen, hogy megoldani, vagy elfutni, mások pedig nem tudnak egyetérteni, gyermekek és szülők, testvérek, aztán vannak olyanok, akik éppen elváltak, és úgy próbálnak valami módon, Istennek tetsző módon is élni a mindennapokban, de nyilván ennek a nehézségével, és ennek a történetével az életükben, és vannak olyanok, akik keresik azt, hogy ki legyen az, akivel együtt tudnak élni, és együtt tudnak haladni. Vannak olyanok, akik özvegyek, vannak olyanok, akik meg egészen más helyzetben vannak. Egy csomó helyzet, egy csomó történet, amelyben nekünk Isten ott van, mégis ott van a mi bűnünk, ott van a mi emberi voltunknak minden küzdelme, és Isten látja ezt. És attól, hogy valaki hívő lesz, önmagában ezek a helyzetek nem oldódnak feltétlenül meg. Változnak, hiszen mi magunk kell, hogy változzunk, a mi hozzáállásunk kell, hogy változzon, nekünk kell tanulnunk, nekünk kell megtalálni azt a dolgot, amelyben a mi bűneinkért kell bocsánatot kérni, letenni, elfogadni a bűnbocsánatot, vagy éppen elfogadni azt a helyzetet, amiben vagyunk, és ott megtalálni a helyünket, és úgy megérteni Istennek az akaratát az életünkre nézve. Nem volt ez soha másképp. Nem volt máskor se könnyebb. Ne ringassuk magunkat ebbe az illúzióba. Ez mindig is egy nehéz feladat volt. Az embernek a bűne, az ember bűnös volta, miatt sajnos ez a helyzet, ez már így is fog maradni. És hát elnézést, hogy ilyen őszinte vagyok, de ezzel kell együtt élnünk, de nem ezzel kell együtt élnünk igazából, hanem Istennel kell együtt élnünk, és Istennek az akaratát kell keresnünk ezekben a helyzetekben is, amikben vagyunk. Vajon valóban így van ez, hogy a magánéletnek a legkisebb területén, vagy akár a házasság és a családnak a területén Istennek van olyan üzenete, amely valóban útmutatás, tényleg ezt kellene követnünk? Vagy lehet, hogy inkább valami tudományos dolgot, valami modernet, amit most szokás, vagy amiket most szívesen mondanak, inkább ahhoz kellene igazítani ezeket a dolgokat? Azt írja a Biblia olvasó kalauz, ugye van ez a Biblia olvasó kalauz, most már meg is lehet venni, és mindig van hozzá egy kis magyarázat. Azt írja, hogy hát ez nagyon régiesen hangzik most, ami ide van írva, aztán ezzel el is intézi ezt a témát. Nagyon régiesen hangzik, de akkor nagyon új dolog volt. Hát lehet, hogy régiesen hangzik, de hát a Biblia néha régiesen hangzik, de a régiesen hangzik történet az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy az úgy nincsen rendben. Az, hogy régiesen hangzik, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy ma már nem lenne aktuális. Én azt gondolom, hogy ez azért van itt, azért van így leírva, mert ez az, ami szerint, ami tanítani akar bennünket, ami segíteni akar. Ott voltak ezek a keresztjén emberek egy új helyzetben, hogy keresztjének lettek. De közben a világ az pogány maradt körülöttük, és kicsit ma is ugyanezt éljük meg, hogy mi Isten akaratát igyekszünk követni az életünkben. Persze bevallom, hogy csetlek, botlok ebben a történetben azért, tehát nem merném azt állítani, nem tudom a testvérek hogy vannak vele, hogy olyan bátran kimerek állni, és azt mondom, hogy figyeljen ide az egész világ, úgy éljetek, ahogy én. úgy kell mindent csinálni. Ezt így nem merném vállalni, de azt igen, hogy azért szeretném az Úristennek az akaratát követni, és hogy megbánom azt, hogyha nem sikerül, és hogy örülök annak, hogy mégis Isten gyermeke maradok. Szóval a kérdés az, hogy vajon merjük-e elhinni, hogy amit Isten tanít, merjük-e elhinni, hogy az ma is ugyanúgy van, és nem csak abban van ugyanúgy, ami a nagy teológiai kérdések, hanem az életünknek a személyes helyzetei is. Egy olyan helyzetben kellett megtalálni a keresztény életformát, amelyben első generációs keresztényként kellett ezt megélni. Ma pedig egy olyan helyzetben kell ezt megtalálnunk, és egy olyan helyzetben kell megélni, amikor a körülöttünk levő világ az egy teljesen másik, ugyanúgy, mint akkor, teljesen másik értékrendet, teljesen más célokat, teljesen más meglátást követ. És itt van előttünk a kérdés, hogy Isten szavát akarjuk követni, vagy azt mondjuk, hogy ez már nem aktuális. Hát akkor sem volt könnyű, és most sem könnyű. Rögtön az elején ott van az a helyzet, és talán ez akkor is így lehetett, hogy az asszonyok lehet, hogy előbb hallották meg, előbb érintette meg őket az igének az üzenete, hiszen itt is arról van szó, hogy egyeseknek a férjeik még nem engedelmeskednek az igének, de már a feleségük igen, ő megtért, a feleség megtért, a férj pedig, hát az nem, akárhol is tart, de az nem. Hogy akkor mi legyen? Pál apostol mondja, hogy ha hajlandó veletek együtt élni a másik fél, aki nem keresztény, akkor ne váljatok el azért. Tehát itt ez egy lehetőség. Azért itt álljunk meg egy kicsit, mert nem azt mondja ezzel az ige, hogy akkor minden ne legyen szempont a párválasztásnál az, hogy a másik fél az hívő vagy hitetlen. Mert könnyen félre szoktuk ezt érteni. Érdekes, hogy amikor ezek a területek jönnek az életünkben, akkor szoktunk a legnagyvonalúbbak lenni. Egyébként mi reformátusok különösen is nagyvonalúak szoktunk lenni ezekben a kérdésekben. Tehát úgy tűnik, hogy akkor már nem annyira fontos, hogy a másik az hívő vagy hitetlen, mert az már nem számít, pedig pont azt mondja az ige, hogy ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, és ez ugye ez egy jó tanács is lehetne, mert bizony nem mindig, van amikor működik egyébként, de nem mindig, és van amikor sok nehézséget, sok új problémát vesz az ember a nyakába azért, mert ezt így vállalja, amikor úgy tűnik, hogy vannak fontosabb dolgok is, mint az Istennek az útmutatása az életünkben. De hát ha már így alakult, akkor így alakult, hogy ezt vissza pont nem arra tanít bennünket az ige, hogy akkor emiatt változtassunk ezen, de azért mégiscsak ott van, hogy érdemes figyelni arra, talán aki még teheti, hogy ha lehet, akkor olyan valakit keressünk, olyan valaki mellett kötelezzük el magunkat, aki ugyanazon a hiten van, aki ugyanabban az igában van, és nem felemás igában. Azt mondja, hogy, és természetesen ez nem csak az asszonyokra igaz, hanem a férfiakra is, hogy nem elválni kell, hanem Isten igéjének engedelmeskedni, és példát mutatni a szeretetben, a jó cselekedetekben, a türelemben, az Isten iránti engedelmességben a másiknak, hogyha a másik, aki a házastárs hitetlen, akkor abból ismerje meg, abból ismerje fel az Isten nagyszerű üzenetét, az evangéliumnak az örömhírét, ahogyan én élek. Szóval ez egy kicsit még nehezebb, mint hogyha hívő társunk lenne, mert abban az esetben hát nem csak, tehát ez a kérdés talán nem ennyire kerül a középpontba. Persze nem menjünk el ilyen könnyen fölötte, hanem azt mondja, hogy az asszonyoknak, hogy engedelmeskedjenek a férjeiknek. Ez egy egészen furcsa megközelítésnek hangzik a mai világban, azonban a bibliai példa az egy szereposztást mutat előttünk. A szereposztás az, hogy van egy családfő, akinek a felelőssége az egész családjáról való gondoskodás nem csak anyagi, hanem lelki és szellemi értelemben is, és van egy segítőtárs, aki segíti ebben, és ez a feleség. Tegnap pont látták a testvérek, hogy még a szirmok is itt voltak a templomban, és fel van díszítve a padsor, hogy a tegnap egy házasságkötés megáldására került sor, és ugye akkor el szoktuk mondani a házassági esküt, és a házassági eskü pont ilyen, a férj azt mondja, hogy hűséges gondviselője lesz, a feleség meg azt mondja, hogy hűséges segítőtárs lesz. Tehát ez a munka megosztás, ez a fajta feladat megosztás az, ami a Bibliában van. Persze sok minden külső körülmény azért megváltozott azóta, a férfiak sem akarnak már gondviselők lenni, nem akarnak a férfiak sem ebből a szempontból férfiak lenni, és nyilván a nők sem szívesen fogadják el ezt a helyzetet, mert úgy gondolják, hogy ez már elavult, és ezzel ők háttérbe kerülnek. Igazából a Biblia egyszerűen az Isten kijelentése praktikus, azt mondja, van egy működő modell. Ez egy működő modell, amelyben mindenkinek a szeretetben meg kellene találni a helyét. Aztán ki lehet találni más modelleket is, de Isten ezt adja elénk, és ebben akar bennünket segíteni, és útmutatással lenni a számunkra. És érdekes, vagy hát nem érdekes, de mindenkinek azt mondja, ami a feladata, ami számára talán nehezebb, az asszonyoknak azt ajánlja, hogy engedelmeskedjenek, és ezzel az engedelmeskedéssel és a férjüknek az elismerésével és az Isten félő tiszta élettel legyenek példák, és legyenek olyanok, akik megnyerik az igének a férjüket is. Ez a fajta kép egyébként az efézusi levélben van egy példa erre mégpedig ott is a férj és a feleség kapcsolatáról beszél, és arról beszél ott Pál, hogy ugyanolyan ez, mint Krisztusnak és az egyháznak a kapcsolata, amiben a férjek azok, akik Krisztust kell példává tegyék, vagyis hogy Jézus példáját kell, hogy kövessék, vagyis az, hogy ahogyan Jézus szolgálta az egyházat, a benne levőket, az életét adta, feláldozta magát, a legfontosabb volt az embereknek az üdvössége, a másokért való élet, ugyanígy a férfinek a házasságban ugyanez a szerepe, hogy a családjáért éljen, és a családjának a javát keresse, és hogy ugyanígy ez legyen az első az életében, ilyen önfeláldozó módon tegye mindezt. Igen, ma ez egy nagyon érdekes dolog, az önmegvalósítás az egy fontos programja lett az életünknek. Ugye az önmegvalósítás azt jelenti, hogy azt csináld, ami neked a legkedvesebb, amiben te legjobban ki tudsz teljesedni. És hogyha mások akadályoznak, hát akkor az a mások problémája. Mi az, hogy család, mi az, hogy felesége, sokszor akadályozó tényezőként is megjelenhet, nem csak támogatóként, ahogy kellene. Jézus úgy volt önmegvalósító, hogy az egész életét nekünk adta, értünk élt, és nekünk szentelte, és abban azt úgy valósította meg az Isten akaratát, hogy szolgálta az Urat, és segítette, és megmentett bennünket. Azt mondja az efézusi levél, hogy ez a példa a férfiaknak. Így szeressétek a feleségeteket, így szolgáljátok, így gondoskodjatok, így tegyétek az első helyre a szeretteiteket, a családotokat. És azt mondja, hogy ahogyan az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, mert azért mégiscsak azt szeretnénk, hogyha Isten akaratát követnénk, úgy a feleségek pedig legyenek, ez legyen a példa a számukra, hogy ők is engedelmeskedjenek a férjüknek, és fogadják el az ő vezetésüket. Nyilván itt nem kell mondanom, hogy itt az engedelmeskedés, ez nem valami despotikus projektet jelent, hanem ez a szeretetben kell, hogy megvalósuljon. ehhez hasonlítja ezt a helyzetet, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon erős üzenet. Egy erős üzenet, hogyha azt mondja, hogy a férj és a feleségnek olyan a kapcsolata, olyan kell, hogy legyen, mint Krisztusnak és az egyháznak. Akkor ez nem csak egy olyan korhoz kötött dolog, egy olyan valami, ami néha jó volt, mert most ez volt a divat, és ezt kell csinálni, majd ha más lesz a divat, csináljatok mást, mert ez az a kép azért megmarad. Krisztus meg az egyház. Ez a kép az ott van előttünk, és ezt ma is próbáljuk megélni. És igazából azt gondolom, hogy ez a felosztás valójában segíteni akar nekünk abban, hogy megtaláljuk a helyünket a házasságban, megtaláljuk a helyünket a családban, hogy mindenki azt a feladatot, azt a szerepet vigye, amit Isten szánt neki, amire teremtve vagyunk. És persze elhangzik itt az is, szó van arról is, hogy ne a külső, hanem a belső legyen a fontos, és talán, és bocsánat ezért, hogy ezt így mondom, talán a hölgyeknek ez egy nagyobb kihívás, mint a férfiaknak, az öltözködés, a csinosítgatás, hogy hogyan. Azt gondolom, hogy ez egy érdekes kép. Vannak olyan irányzatok, például keresztény irányzatok, ahol megszabják a gyülekezetben a hölgyek, eldöntik, hogy hogyan fognak öltözködni, és aki oda csatlakozik, annak illik ezt követni. Általában ez nem egy kihívó, egy egyszerű öltözködés, amivel szintén szeretnék jelezni azt is, hogy mennyire engedelmesek akarnak lenni az Úrnak. Azt gondolom, hogy egy kicsit nagyobb szabadságunk van, de nem mindegy ez sem, nem mindegy, hogy hová kerül a hangsúly, nem mindegy, hogy mi az, amire figyelünk, hanem nagyon fontos, hogy Isten legyen az első helyen, és hogy ezt vegyük komolyan. Az engedelmesség példájaként Sárát említi, aki Ábrahámnak a felesége volt, aki ebben a tekintetben példaképpen állítható mindenki elé. Ábrahámnak nem volt egy könnyű helyzete, és hogy ebben Isten ugyanis elhívta őt Háránból, egy városból, ami mondjuk 4000 évvel ezelőtt egy magas kultúrát és egy nagyon jó biztonságot és jó életformát jelentett, különösen egy ilyen gazdag embernek, mint Ábrahám. Egy kényelmes életet jelentett, de azt ígérte neki, hogy noha eddig nem született gyermeke, fiúval fogja megajándékozni, és ezért kövesse őt, induljon el, menjen Kánaánba, sátorba lakjon, terelgesse a nyáját, legyen nomád pásztor, és ezért közben ott van az ígéret, ami ott van előtte. Ezt nem kérdezte meg Ábrahám Sárától, hogy akar-e menni. És Sára követte őt. De van egy másik példánk is, majd karácsonykor fog előjönni, Máté evangéliumában, amikor az Úr útmutatásokat ad Józsefnek. Azt sem halljuk, hogy József megkérdezné Máriát, hanem azt teszi, amit az Úr mond, Mária pedig megy vele, és azt teszi, amit József mond. Érdekes példák ezek, és talán nem hiába való, hogyha végig gondoljuk ebben a dologban. Persze, én tudom, itt arról van szó, hogy itt Ábrahám is, meg József is az Úrra figyel, és neki engedelmeskedik. Ez egy döntő dolog, kedves férfi testvérek. Az Úrra figyel, és neki engedelmeskedik. És az Úrra figyelő, és a neki engedelmeskedő férj az, aki nem elvárja, hanem megkapja azt, hogy a felesége engedelmeskedik. Ez nem elvárás egyébként, hanem Istentől elvárás, nem a másik féltől, nem is lehet elvárás egymással szemben, de a szerepek betöltésében lehet segítség. Szóval itt vannak előttünk ezek a példák, és persze én nem állítom, hogy ez egy könnyű dolog, de a férfiaknak is szól, megértően éljetek együtt feleségetekkel. Hát nem tudom, hogy a férfi testvérek értik-e, hogy miről van szó. Azt mondja, hogy lehet, hogy több megértésre van szüksége a feleségeknek, lehet, hogy több odafigyelésre és több elfogadásra. Abban az időben különösen, hát nem tudom ma, hogy vagyunk férfiak, a férfiaknak a vezető szerepe, meg a praktikus megoldásai és döntései mellett talán úgy tűnt, hogy a feleségeknek a érzelmi és egyéb megérzései és egyéb, tehát másféle élete, az olyan kicsit furcsa lehetett, és azt mondja, hogy több, jobban meg kell érteni őket, megértésre van szükség, több türelemre a férfiak részéről, mert nem vagyunk ugyanolyanok, és ezért a másikat úgy kell elfogadni, ahogyan. Azt mondja, hogy gyengébb féllel, ezzel kicsit vitatkoznék, különösen az utóbbi időkben. Azt láttuk, hogy a nőkre nagyon nagy teher hárult, háborús időkben még a hátországot is vitték, aztán a mostani időben pedig már szinte feleslegessé látszanak válni a férfiak, annyi mindent vállalnak, oldanak meg és haladnak előre, hogy gyengébb féle, ez egy érdekes kérdés. De azt gondolom, hogy talán ma meg az az üzenet, hogy a férfiaknak kell erősebb féllé lenni. A férfiaknak kell vállalniuk ezt a feladatot. A tiszteletet is meg kell adni, mint örökös társaitoknak, és egy kicsit talán nem mindennapi, de értsük meg benne, hogy mekkora a dolgot mond itt. Azt mondja, hogy nem arról van szó, hogy vannak a férfiak, akik ugye a hitben is példát mutatnak, és különülnek, és előülnek, mint a zsinagógában, a nők meg valahol oldalt hátul, ugye a régi hagyományos rendszerint, hanem hogy a nők azok örökös társaitok. Azok nem csak abban társak, hogy itt a Földön, hanem az üdvösségben is társak. És ez egy nagyon fontos dolog, és itt egyértelmű, hogy a kereszténység egy nagy erőre lépést tesz, mert hogy ugyanúgy férfiaknak és nőknek is ugyanúgy személyes döntést kell hoznia az Isten akarata szerint. Személyes döntést kell hoznia, és ez nem lehet a másik helyet megtenni. Fontos feladata van a férfiaknak, be kell tölteni a saját küldetésüket, de ez nem helyettesíti azt, hogy a nőknek nem kell betölteni a saját küldetésüket, és a hitben is nem kell gyakorolni, sőt, nagyon is, sőt, örökös társak a kegyelemben, örökös társak az üdvösségben, és hogy ebben is lehetünk közösségben. Milyen nagy ajándék lehet, hogyha egy férfi és egy nő a házasságban is örökös társak a kegyelemben, ugyanabban a hitben, ugyanabban a reménységben, ugyanabban az imádságban, ugyanabban a hálaadásban tudnak élni. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy ajándéka Istennek, hogyha ez megvalósulhat. És mond valamit a végén, és mint hogyha minden ezen múlna, és talán lehet, hogy ezzel is kellett volna kezdeni, ezt az igét írtam, először nem, de aztán változtattam a honlapra, a mai igéhez, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzön akadályba. Hogy is van ez? Hogy a férfiak imádkoznak, ugye tiszta kezeket emeljetek fel, milyen jó lenne, hogyha ott lennénk mi férfiak ebben az imádságban az első sorban, ott lennénk a családban, meg mindenki előtt példaképpen az Úristen tiszteletében, a mindenkiért való imádságban, nem csak a magunkért, nem csak a családunkért, hanem a népünkért, az egyházunkért való imádságban is előállnánk, és az imádságban vállalnánk az Istentől kapott küldetést. Azt mondja, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Mert hogyha nem tudunk olyan módon élni, nem tudunk olyan módon szolgálni Istennek, hogy ez megmutatkozzon a családban, megmutatkozzon a házasságban, akkor akadályba ütközik az imádságunk. Milyen nehéz úgy imádkozni, ha nincsen békesség bennünk, milyen nehéz úgy imádkozni, hogyha nem tudjuk látni a mi helyünket, a mi feladatunkat, hogyha olyan helyzetben vagyunk, amelyben nem Istenre figyeltünk. Azt arra tanít bennünket Isten, hogy az imádságnak az akadályait el kell tüntetni az útból, és ennek a egyik megoldása, hogy legyünk békességre törekvők, hogy megértően éljen együtt a férje feleségével, és hogy adja meg a tiszteletet is neki. Ez egy nagyon jó útmutatás, nem állítom, hogy könnyű. Ez se könnyebb szerintem egyébként, egyik feladat se könnyebb, se a nő feladata, se a férfi feladata, de Isten segítségével az ő kegyelméből talán megvalósulhat ez. Mennyi helyzet, amiben vagyunk most az élet elején, vagy éppen visszatekintve az elmúlt időkre, visszatekintve az örömökre, a sebekre, visszatekintve a hálákra és a bűnökre, visszatekintve az életünknek az egész eddigi folyására és előre tekintve, de akármilyen helyzetben is vagyunk, bármilyen reménységben vagy éppen nehézségben, Isten kegyelme nem múlik el. Ő tanít bennünket, és azt ígéri, hogy az övéi lehetünk, az ő gyermekei. Hogy mindenben ott van az ő kegyelme, és ott van az ő szeretete, hogy hozzátartozunk. Azzal kezdtem, hogy nem egyszerű felismerni azt, hogy mint kiválasztottak, Isten gyermekeiként kell élnünk ebben a világban. De pont ez a nagy üzenet. Isten gyermekei vagytok mindannyian. Az övéi vagytok, így hívott el benneteket az ő szeretetével, az ő kegyelmével, és én hiszem, hogy mindannyiunknak az életében, abban a helyzetben, amiben vagyunk, meghallgatja az imádságunkat, útmutatást ad, az ő bűnbocsánatáról biztosít bennünket, és a segítségünkre van abban, hogy neki éljük az életünket, az ő dicsőségére éljünk, és hogy ennek jó hatása legyen a mindennapjainkba. Olyan jó lenne, hogyha ez a békességet szolgálná. Én hiszem, hogy az Istennel való kapcsolatunknak az erősítése segít abban is, ami az emberi kapcsolatainkban nehézség és küzdelem. Néha elfogadni, néha elhordozni, néha megbocsátani, néha megújulni, kinek-kinek a maga helyén. Adja meg nekünk ezt a bölcsességet, ami Úrunk Istenünk, adja meg nekünk ezt a világosságot az ige fényében, és ezt a bátorságot, amire ez tanít. Mindannyiunknak kívánom. Amen. Isten igéjére énekléssel válaszoljunk. A korábban énekelt 304. dicséretnek most a 8. versét énekeljük. A 304. dicséretnek a 8. verse így kezdődik: bennem az Úr temploma általad készüljön, vesszen a bűnnek nyoma, lelked újjászőjön. Egy Dágon nevű bálvány szerepel a végén. Csak annyit röviden róla, aki nem ismerné a történetet, hogy Sámuelnek az életének a legelején van ez az esemény, amikor a silói szentélyből elviszik a Éli fiai, az akkori főpapnak a fiai a szövetség ládáját, hogy a filiszteusok ellen harcolva győzelmet arassanak, de vesztenek. És amikor veszítenek, elveszítik a ládát is. A ládát a Dágon templomába helyezik el a filiszteusok átmenetileg, ez egy bálványisten, és amikor másnap bemennek, akkor azt látják, hogy a láda előtt ledőlt ez a bálvány. Aztán a következő nap már a keze is eltörik a bálvány szobornak, mégpedig a küszöbön törik el a keze, aztán utána kalandos körülmények között visszaadják, visszajuttatják ezt a ládát, de ez egy hosszabb történet, szóval a Dágon a bálvány dőljön le, erről szól az ének. Maradva csendesedjünk el, és rövid imádságban vigyük hálaadásunkat, kérésünket csendességben az Úr elé. Amen. Emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, olyan jó lenne, ha valóban tőled kapnánk bölcsességet ahhoz, hogy a mindennapokban is követni tudjunk téged. Látod, hogy milyen sokszor nem sikerül ez úgy, ahogy elhatároztuk, ahogy szeretnénk, ahogy illene mindazokhoz, akik elnyerték a te kegyelmedet. Urunk, látod a mi hiányosságainkat, látod azt is, hogy milyen sokszor erőtlenek vagyunk a hitben, és még erőtlenebbek annak a megélésében. Urunk, kérünk, hogy te adj nekünk erőt ahhoz, legyen bennünk elhatározás a te akaratodat követni. Segíts, hogy nagyobb szeretettel tudjunk megbocsátani, segíts nekünk, hogy a tiszteletet egymásnak, a közellevőknek is jobban meg tudjuk adni, és segíts, hogy türelmesebbek legyünk. Urunk, te tudod, hogy milyen helyzetben vagyunk, mi vesz körül bennünket, légy segítségül, hogy ott tölthessük be a tőled rendelt szerepünket, amiben vagyunk. Taníts bennünket, segíts az engedelmességben, és vezess minket. Urunk, légy jelen a családokban, légy jelen ott, ahol szükség van rád, hívunk segítségül, a békesség szerzője legyél közöttünk, a dolgoknak a megoldója, a problémáknak az elhordozója. Urunk, áld meg a mi emberi kapcsolatainkat. Imádkozunk azokért is, akik széthulló közös családokban, nehézségek között vannak. Urunk, adj nekünk olyan útmutatást, ami előre visz, ami hozzád visz közelebb, ami a te akaratod megcselekvését jelenti. Bátoríts bennünket, és adj nagyobb hitet. Imádkozunk azokért, akik magányosak, egyedül vannak. Imádkozunk azokért, akik nehéz helyzetekbe kerülnek ebben a szempontban. Urunk, köszönjük, hogy minden élethelyzetünket eléd hozhatjuk. Légy kegyelmes hozzánk. Imádkozunk ezen a vasárnapon, Urunk Istenünk, nem csak a családokért, hanem a zuglói gyülekezetért és a lelkipásztorért, aki ezen a héten búcsúzott el feleségétől, akit haza szólítottál. Urunk, légy kegyelmes hozzájuk, és légy kegyelmes minden gyászolóhoz. Kérünk, készíts bennünket az ünnepre, készíts bennünket a családban, a gyülekezetben, készíts mindenütt, ahol vagyunk. Imádkozunk református egyházunk bizonyságtételéért, a keresztény egyházakért, népünk egyházunk vezetőiért, az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgasd meg a könyörgésünket. Amen. Kedves testvérek, annyi minden van még, amit együtt és külön-külön is imádkozhatnánk. Most együtt az Úr Jézusért tanult imádságot mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdettem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddigi adományokat, persejpénzt és egyéb támogatást, egyház fenntartói hozzájárulást. Szeretettel hirdetem, hogy az elmúlt nap az adományaink eljutottak Őrbottyánba. Köszönjük dr. Radics Orsolya és dr. Váci Máriának a szolgálatát. 162.615 forintnyi összegért tudtak vásárolni süteményt, ugye ez egy rég évek óta tartó segítség, amiben a Őrbottyáni református szeretett otthonban lakóknak, olyan embereknek, akik erőteljesen, többnyire nagyon sok fogyatékossággal élnek, az ünnepségükre ajándékba viszünk süteményt, most is ez történt, köszönjük a szolgálatot. És az urasztalára helyezve ott van az a kis köszönet, amit ők a saját kezükkel készítettek, tehát ez az adventi urasztalán, ez a gyertyatartónak nézem innen, ez egy válasz és köszönet, és bennünket is emlékeztet az ottani testvérekre és az ottani szolgálatra. Szeretettel hirdetem az alkalmakat. Kedden és pénteken lesz kóruspróba most, kétszer is. Szerdán bibliaóra délelőtt, 18 órakor felnőtt konfirmáció, 19-15-kor pedig zoomos bibliaóra, pénteken konfirmációs alkalmak. Ránk következő vasárnap, december 19-én istentiszteletet, gyermekistentiszteletet tartunk, ekkor gyermekeknek külön is még egyszer egy főpróbát itt a templomban, illetve a kórus fog szolgálni 19-én. Hosszú idő után újra hallhatjuk a kórusunkat, szeretettel hívok mindenkit erre az alkalomra. Ugye a járvány miatt nem sokáig nem voltak kóruspróbák, és akkor most újra a kórus szolgálatát hallhatjuk. Szeretettel hirdetem, hogy a szeretett doboz a Magyar Református Szeretett Szolgálattal közös adakozás az a mai nappal zárul, és bontjuk fel a dobozt, igen, és köszönjük az adományokat, ott is hirdetni fogjuk majd az eredményt. Szeretettel hirdetem, hogy adventi vásárt tartunk a gyülekezeti terembe. Szeretettel ajánlom, hogy menjünk le. Az adventi vásár, diszek, könyvek, sok minden felajánlásából, egészen izgalmas dolgok is, egy ránézést megér, és az adventi vásárnak a bevétele pedig a mi gyülekezeti karácsonyi kiadásainkat szolgálja. Időseknek szeretnénk, idősebb testvéreknek, akik már nem tudnak járni a gyülekezetbe, meglátogatni őket, egy kis csomaggal emlékeztetni őket, hogy számon tartjuk őket, illetve a szentesti gyermekcsomagnak a kiadásaira fordítjuk ezeket az összegeket. Szeretettel várjuk a testvéreket a gyülekezeti teremben az istentisztelet után. A gyermekeket viszont, és a szülőktől egy kis türelmet kérünk, ide várjuk, hogy néhány éneket elpróbálhassanak az orgona vezetésével is, hogy erre készülnek a szentesti alkalmakra. Az istentiszteletünk végén a záró énekünket énekeljük. A záró énekünk a 231. dicséret, a 231. dicséretnek a második verse, bízom hozzád erős hittel. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.